A közösségi oldalaknál már korábban is megjelentek csalók és adathalászok, de ez alól az elsősorban a vállalkozókat, döntéshozókat tömörítő LinkedIn sem kivétel. Pont az az egyik probléma, hogy használóik talán túlzottan is bíznak a platform komolyságában, ezért néha könnyelműek, és ez okozhat számukra komoly károkat, hívta fel a figyelmet a Sikonta Kft. IT vezetője. Béres Péter szerint érdemes a cégeknél ezzel kapcsolatban oktatást tartani, de már az is nagyban csökkenti a kockázatot, ha bekapcsoljuk a kétfaktoros azonosítást. M. Szűcs Péter interjúja.
Az ember azt gondolná, hogy a LinkedIn-en béke van és nyugalom, ezzel szemben az igazság az, hogy a fránya bűnözők ott is megpróbálják lehúzni az embert, de hogyan?
LinkedIn alapvetően egy különösen vonzó terep a támadók számára, mert a felhasználók alapvetően egy ilyen megbízható platformként, vagy bizalmi közegként tekintenek rá, tehát azt is mondhatnám, hogy kevésbé tudatosak a használata során. Nyilván több oka van annak, hogy ezen a platformon támadnak minket, úgymond. Az egyik az, hogy nagyon olcsón és egyszerűen és gyorsan kivitelezhető egy ilyen támadás. Ennek az az oka, hogy vagy megszereztek a támadók korábban ilyen feltört fiókokat, és azon keresztül próbálnak ugye egy ilyen üzeneteket vagy direct message-eket küldeni a felhasználóknak, és mivel megbízhatónak tekintjük ezt a platformot, ezért sokkal könnyebben kattintunk rá, mint hogyha egy e-mailbe jönne például.
Hagyj vágjak közbe. Ugyanakkor a felhasználók azért tudatosan ne használják a LinkedIn. Tehát ott más közösségi oldalakkal ellentétben nem feltétlen az ész nélküli csevegés megy, ott valami folyamatos üzenet van, vagy üzleti lehetőség. Tehát az ember azt feltételezné, hogy egy bűnöző óvatosabb ezzel a csapattal, mert lehet, hogy itt tudatosabbak, hamarabb lépnek fel ellenük.
Abszolút, itt érdemes alapvetően két támadási típus megkülönböztetni. Az egyik, amikor valamilyen célzott támadás történik, aminek ugye az az első lépése, hogy valamilyen formában felderítik a leendő áldozatot, minden elérhető adatot, tehát publikusan elérhető adatot összegyűjtenek, mondhatnánk azt is, hogy profilozzák a leendő áldozatot, és utána akár egy adathalász e-maillel, vagy egy ilyen direkt üzenettel megpróbálják őt valamilyen formában csapdába csalni, kattintson valamilyen linkre, nyissa meg ezt vagy azt a dokumentumot, tehát ez az egyik. A másik meg nyilván az, amikor ilyen tömegesen támadnak, amikor hát nem profiloznak senkit, hanem így bedobják a nagy közösbe ezeket az üzeneteket, és a nagy számok törvénye alapján biztosan lesz egy pár olyan, talán abban a pillanatban figyelmetlenebb áldozat, aki erre rákattint.
Két módon próbálják meg az embert arra rávenni, hogy kattintson valahova. Na és ott mit talál, vagy mit nem talál?
Hát ez jó kérdés, általában valamilyen káros meglepetést, de nyilván ezért érdemes valamilyen végpontvédelmet alkalmazni, mert ezekre a linkekre, tehát hogyha megnyílik akár egy ilyen adathalász weboldal, vagy akár valamilyen olyan dokumentumot csatolnak, amiben nem tudom, fertőzött makró található, vagy bármilyen fertőzött csatolmány, akkor ezeket a végpontvédelem az detektálni fogja, föl fog nekünk dobni egy olyan ablakot, hogy ezt nyisd meg, mert ez egy adathalász támadás, hogy valamilyen kártékony kódot tartalmaz az adott fájl. Tehát alapvetően ez a legegyszerűbb. A másik, amit említettem, ez a célzott adathalász támadás, amikor így felépítik a profilt, és valami olyan vonzó ajánlatot küldenek az adott ügyfélnek, amit valószínűleg meg fog nyitni. Ez a második. Láttunk egyébként olyat, hogy nyilván itt is támadó oldalon megjelent a mesterséges intelligencia használata, tehát akár ilyen deepfake vagy deep voice csalásokat is, tehát amikor meghamisítják valakinek a hangját, vagy valakinek a képét és videó formájában, például megkérik a pénzügyi vezetőt, hogy ennyi és ennyi összeget utaljon át erre a számlára. Ez konkrétan például megtörtént itt Magyarországon, és az ügyvezető kérte meg a pénzügyi vezetőt, idézőjelbe az ügyvezető. Tehát, hogy alapvetően a mesterséges intelligencia és az új technológiák a támadó oldalon is megjelennek, nem csak a védekező oldalon.
És maga a LinkedIn-t üzemeltető csapat, az ezeket szűri, észreveszi? Föltűnik, ha valaki túl nagy számban kontaktál, azonnal lehet, hogy gyanús egy kicsit, hogy próbálkozik? Vagy ez buta felvetés?
Alapvetően nem buta felvetés, tehát hogy például a Facebooknál, meg különböző közösségi média platformoknál látunk olyan szintén mesterséges intelligencia megoldásokat, ami ugye ilyen gyanús jeleket próbál felfedezni, tehát hogy nem tudom, egyszerre sok ismerőst vagy sok embert jelölünk meg, hogy legyen az ismerősünk, több csoportot kezdünk el követni, vagy több céget jelen esetben, és akkor ezekre ráugrik, és akár vagy felfüggeszti a fiókot, vagy ugye le is tilthatja. Az kevésbé látszik, hogy magukat ezeket a kártékony linkeket hatékonyan ismernék fel az ilyen jellegű szűrők, és azért is említettem, hogy célszerű valamilyen védelmet alkalmazni így az eszközeinken, legyen ez a mobileszköz, vagy legyen ez a laptopunk.
Érdekes kérdés a mesterséges intelligencia használata, hogy az vajon nem tűnik fel az ilyen típusú közösségi médiumoknál, hogy valami, ami bekerül a rendszerbe, azt AI hozta létre, erre nem elég szenzitív a riasztó rendszer?
Ezek ugye nagyon jó minőségűek már, és nincs egy ilyen konszenzus, vagy egy megfelelő algoritmus jelenleg, ami ezeket a generált tartalmakat nagyon nagy pontossággal felismerni. Ugye a deepfake, deep voice esetén, tehát a videó meg a hangklónozás esetén jellemzően azért jobb a találati arány, de ha abba gondolunk bele, hogy egy ilyen célzott adathalász e-mailt generál le egy mesterséges intelligencia, hát azt ugye nagyjából senki nem fogja tudni detektálni, mivel az egy sima szöveges, max képekkel kiegészített e-mail, tehát hogy alapvetően itt már csak ugye akkor tud közbelépni bármilyen védelem, amikor egy átkattintás történik ebből az e-mailből, és ugye valamilyen adathalász oldalra tévedünk, vagy esetleg valamit megpróbál letölteni a gépünkre, telefonunkra ez az adott link.
Mennyire komplikált egyébként velük felvenni a küzdelmet, most nem az egyén szintjén gondolom, hanem a különböző cégek, például önök, vagy konkurenciáik az ilyen adathalász csapattal szemben, mert hát ők is a digitális térben dolgoznak, és hát ahogy az életben egy tolvajt fülön csípnek, úgy remélem őket is.
Ahogy én szoktam fogalmazni, ez mindig egy ilyen macska-egér harc, és nyilván a támadóknak van előnye általában, és nyilván az olyan cégek, mint a miénk is próbálják ezeket a támadásokat egyrészt megelőzni, vagy hogyha valamilyen támadás megtörténik, akkor nyilván blokkolni. Tehát, hogy ez a két fő szempont, hogyha tudjuk, akkor már előre, tehát ne engedjük, hogy eljussunk addig, hogy valamilyen kattintásra, vagy adatmegadásra legyen szükség, tehát hogy ne az emberre bízzuk úgymond a védelem megteremtését. Nyilván az is fontos, a tudatosság, meg a józanész, de hogy alapvetően legyen mellette egy ilyen technikai védelmi vonal is, mert akkora számú támadás van jelenleg, vagy bárki, tehát cégek is, meg magánszemélyek is olyan nagy számú támadásnak vannak kitéve, hogy egyszerűen az, hogyha valaki azt mondja, hogy ő minden támadást ki tud védeni, így a józan ésszel, akkor azt kevésbé tudom elhinni, hogy igaz lehet.
Tud valami olyan generális tanácsot adni cégeknek, hogy a munkatársak teljes joggal, meg ugye adott esetben üzleti céllal is feliratkoznak ugye erre az oldalra,
persze,
a LinkedIn-re, hogy akkor milyen beállításokat érdemes eszközölniük ahhoz, hogy az a kis csoport, akik együtt dolgoznak egy cégnél, hogy a lehető legnagyobb védelemben részesüljenek?
Ennek az egyik eleme lehet ez a tudatosság erősítése, tehát valamilyen képzést nyújtani ezeknek a kollégáknak, akik egy ilyen platformot vagy platformokat használnak. Tehát mondjuk el, hogy vannak ilyen meg ilyen típusú támadások, így ismeritek föl, és akkor ha láttok ilyet, akkor legyen szíves, jelentsétek be nekem, vagy szóljatok erről. Tehát van egy ilyen része. Van egy olyan része, amit technikailag ugye meg lehet tenni, tehát ezt mindenki, minden platformon be lehet már kapcsolni, amit ugye a banki védelemnél, vagy a banki accountunknál láttunk, vagy használtunk először, ez a kétfaktoros azonosítás. Tehát, hogyha valahogy egy támadó megszerzi a felhasználó nevünket, jelszavunkat, de a kétfaktoros azonosítás be van kapcsolva, akkor már egy plusz védelmi szintet ráhúztunk, és meg tudjuk akadályozni, hogy ugye belépjen a fiókunkba, és akár ott megváltoztassa a jelszót, így elveszítve a hozzáférést ehhez a fiókunkhoz. Tehát, hogy tudunk ilyet, és ellenőrizzük például a biztonsági beállításokat a LinkedIn-en, vagy a egyéb közösségi platformokon, hát ott például látszik az is, hogy milyen eszközről és mikor és honnan jelentkeztünk be, és akár egy ilyen folyamatot távolról, egy böngészőből például be lehet így zárni, vagy le lehet zárni, és akkor el tudjuk vágni a támadóknak a hozzáférését például.
A ritka nyelvünk valahol védettséget jelent?
Régen igen. Régen védettebbek voltunk ezáltal, viszont a sokszor emlegetett mesterséges intelligencia által már olyan könnyű valódi magyarsággal megírt tartalmakat létrehozni, hogy egyszerűen szinte képtelenség most már megmondani, hogy valamilyen szöveg az AI generált vagy humán által létrehozott szöveg.
Az elmúlt percekben a Sikontag Kft. IT vezetőjét, Béres Pétert hallották. 2022. novemberében indult és idén januárban zárult a Selye János Diáklabor hálózat kiépítése. Több tízezer diákot szólítottak meg. A program részeként új laborok is készültek, amelyek már eddig is működtek, azok megújultak, modern eszközökhöz jutottak. Ezt mondta a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója. Molnár Dániel ismertette azt is, hogy folytatják a munkát, a második szakaszban határon túli iskolákat is fejlesztenek, és törekednek arra, hogy minden labor hosszú távon is működőképes legyen. M. Szűcs Péter interjúja.
Ó, Ió, Ció, Áció, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2022. novemberében kezdődött a program, és most január 31-én fejeződött be. Mit sikerült ez idő alatt elérni?
Több mint 3 évben 2 milliárd forintos pályázati támogatásból tudott megvalósulni egy országos lefedettségű laborhálózatnak a kialakítása és a fejlesztése. Ez volt az egyik legnagyobb eredmény, amit a projektből a kollégákkal fel tudunk mutatni. És hát, hogyha néhány számadatot még meg tudok osztani, akkor nagyon fontos az, hogy a projektnek a megvalósítása során több mint 70 ezer fiatal kapcsolódott be a diáklaboroknak a foglalkozásaiba, és ez összesen több mint 23 ezer kontaktórányi tevékenységet jelent.
A tanuláson túl említi, hogy laborok jöttek létre, ezt mesélje már el pontosan, mit kell ez alatt értenünk?
Lényegében egy országos laborhálózat került kialakításra, és ez azt jelenti, hogy pályázati rendszer keretében tudtak különböző egyesületek, intézmények erre pályázni, és ennek keretében leginkább a laboroknak az infrastruktúrális kiépítése tudott megvalósulni az elmúlt időszakban. Voltak már olyan meglévő laborok, amelyek ugye újabb eszközöket kaptak, még fejlettebbé váltak, de új diáklaborok is létrejöttek, illetve nagyon fontos az, hogy egy mobil labor is kialakításra került, ezzel pedig ez egy olyan jelentősége a programnak, ami országos szintű kiterjesztését tudja biztosítani azokon a területeken a tudomány népszerűsítésének, ahol egyébként fizikailag nincsen ilyesfajta labor.
Elsősorban természettudományos oktatásról beszélünk most. Itt fizika-kémia laborokat kell konkrétan elképzelnünk?
Alapvetően ugye az MTMI területen lévő népszerűsítést tűzte ki célul a program, ugye ez a matematika, természettudomány, műszaki és informatikai. Ahogy említette, és ezek a területek is benne vannak, de itt a legfontosabb az a szemlélet, hogy mi az, amit a laborok át tudnak adni a diákoknak. És itt arról van szó, hogy az iskolai oktatáson túlmutatva interaktív élmény alapú és gyakorlatorientált tanórán kívüli foglalkozásokkal tudjuk megszereztetni a diákokkal a tudományos és innovációs életpályát. És hogy ezek a laborok miért is különlegesek, nem csak hallanak a tudományról a diákok, hanem a saját élményeiken keresztül tapasztalják ezt meg. Úgy kell elképzelni, hogy kísérleteznek, problémákat oldanak meg. Ezáltal lényegében már elég fiatal korban megismerik, és el is tudják sajátítani a kutatói gondolkodásmódot. És hát úgy gondoljuk, és ez is a tapasztalat, hogy ez az élmény, amelyet ugye fiatal korban szereznek meg a diákok, ez sok esetben döntő abban, hogy valaki később a tudományos és innovációs életpályát választja.
Hány pedagógus kapcsolódott ebbe, mekkora volt a részükről az érdeklődés?
Minden laborban a foglalkozásokat természetesen szakemberek és pedagógusok tartják. Összesen 30 diáklabor került támogatásba a programba, és az eltérő, hogy egy adott iskolában mennyien vettek benne részt, de rengeteg pedagógus volt, aki támogatta a projektnek a megvalósulását.
Ez a diáklabor hálózat képítése projekt lezárult, ugyanakkor ez hogyan tud folytatódni, vagy folytatódik-e?
A program lezárult, de folytatódik is. Több mint 1,6 milliárd forintos keretösszeggel pályázati támogatással valósul meg a diáklabor programnak a folytatása. A Nemzeti Innovációs Ügynökség a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének konzorciumába tud megvalósulni, és új elemek is megjelennek ebben a projektben. Tehát egyrészt a kezdeményezés az kiemelten törekszik arra, hogy a már meglévő diáklaborok stabil működés mellett az országos infrastruktúra fenntartásával hosszú távon is tudják támogatni az MTMI utánpótlás biztosítását. De megjelenik új elemként az, hogy a diáklaborokat működtető szervezeteknek az egyedi programjait és rendezvényeit is fogja tudni támogatni ez a program. A harmadik új pillér és újdonság a projektben, hogy legalább két külhoni diáklabor is létrehozásra kerül majd, így az egész ökoszisztéma tud majd bővülni, és nagyon fontos negyedik pillér, hogy az MTMI területeken megvalósuló új, illetve már működő kezdeményezéseket is pályázati formában fogja tudni a program támogatni.
Egyébként életkorban mit fed le ez a program? Tehát általános iskola, középiskola?
Általános és középiskolás diákok szerepelnek a célcsoportunkban első osztálytól 13. osztályig. Nem véletlen ez, hiszen úgy valljuk, hogy a kíváncsiság az a fiatal korban a legerősebb, és hogyha ekkor meg tudjuk mutatni azt, hogy a tudományban milyen lehetőségek rejlenek, akkor azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon Magyarországon minél több kutatót, mérnököt és innovátort tud majd elindítani az életben.
Említette, hogy most az új projektben határon túli laborok is létrejönnek majd. Egyébként az eddig elvégzett munkában mennyire sikerült azt elérni, hogy ne legyen Budapest-centrikus a program, hogy a vidéki iskolák is még aktívabbak legyenek?
Azt gondolom, hogy jól sikerült ezt megvalósítani az előző projektben, ezt munkanyelven Seje 1-nek nevezzük, és az új projekt pedig a Seje 2 néven fut, hiszen nem csak budapesti középiskolák és laborok kerültek támogatásra, hanem az országban szépen lefedésre kerültek ezek a laborok, úgyhogy nagyon sok diák számára érhetőek el az ország különböző pontjain. Érdemes felmenni a diáklabor.hu oldalra, ahol egy térképen bemutatásra is kerülnek ezek a laborok.
Ez a következő program, ez mennyi időre szól, mikor lesz ennek vége?
3 tanévre szól, és 2029. augusztusáig tart.
Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Reggeli Monitor.
A költési időszak kezdetével ismét megjelentek azok a madarak, amelyek az ablakokban vagy autók visszapillantó tükrében látott saját tükörképüket támadják. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, akikhez minden tavasszal érkeznek bejelentések olyan esetekről, amikor madarak napokon keresztül kopogtatják az ablakokat vagy csapkodják a visszapillantókat. A jelenség hátterében a költési időszakban felerősödő területvédő viselkedés áll, a hímmadarak riválisnak nézik a tükörképüket és megpróbálják elűzni azt. A természetben a madarak ritkán találkoznak olyan stabil és tiszta tükröződéssel, mint amelyet az üvegfelületek vagy az autótükrök adnak. Emiatt nem ismerik fel, hogy saját magukat látják, és gyakran a végkimerülésig küzdenek a betolakodóval. Ez sérülésekhez, a táplálkozás elhanyagolásához, vagy akár a fiókák gondozásának elmaradásához is vezethet. A természetvédők szerint a problémát egyszerű módszerekkel meg lehet előzni. Ilyen például az ablakok tükröződésének csökkentése függönnyel vagy fóliával, a gépjárművek visszapillantó tükreinek behajtása, illetve úgynevezett madárriasztó rémzsinórok kihelyezése.
Ez a Reggeli Monitor.